Néptánctanár. Egy olyan szakma, amit néhányan tudatosan választanak, néhányan pedig egyszerűen azt veszik észre, hogy a korrepetálásokból és egy-egy alkalmi felkérésből a ma nem tanítok, hívjál holnap feliratú póló hordása lesz. Most három interjút hallhattok a szakma három képviselőjével. Acsai Katka a lelkes óvodásokról mesél.
Olyan 5-6 éves korúakat kezdtem el tanítani, és aztán a kicsik is annyira szeretik, hogy ők is jönnek most már.
Gimnazistákat és a Bartók táncegyüttes utánpótlását tanítja Farkas Gábor.
Leginkább ez a nehézség, hogy mégis azt a szépséget, ami ebben mélyen van, ezt valahogy minél hamarabb át kell tudni adni, és itt a minél hamarabb a legnehezebb dolog, egyre rövidebb időnk áll erre rendelkezésre, mert egyre türelmetlenebbek a fiatalok.
Székely Áron pedig New Yorkban tanít, illetve vezet két magyar tánccsoportot. Szó lesz a tanításról és arról is, hogy mit jelenthet az anyaország népi kultúrája a külföldre szakadtaknak.
Számomra igazából talán ez a legfontosabb kapocs az anyaországhoz, amitől nem veszünk el annyira ott abban a nagy forgatagban. Az ember minél kevésbé van közel az anyaországhoz, már származásilag is, ugye, annál nehezebb ez az egész.
Először is következzen hát a muzsikás együttes Bartók albumáról a Pellok.
Acsai Katalin vagyok.
Hogyan lettél tánctanár?
Ez úgy kezdődött, hogy 11 évesen elkezdtem táncolni, aztán középiskolába ezen az irányon mentem tovább, és óvónő lettem.
Mit jelent az, hogy középiskolában ezen az irányon mentél tovább?
Felvételiztem a Fóti Népművészeti Szakközépiskolába, ahová felvettek, és ott érettségiztem le néptánc szakon.
És utána mit csináltál?
Utána az ELTE-nek a tanító és óvóképző karára mentem tovább tanulni, óvodapedagógus lettem, és így kezdtem el óvodásokat tanítani, táncolni.
Ott az ELTE-n is tanultatok ilyen táncpedagógiai dolgokat?
Nem.
Akkor csak úgy kettőtölésből, vagy honnan jöttek a szakmaibb dolgok?
A szakmaibb dolgok azok úgy alakultak ki, hogy nagyon sokat tanultam táncolni, és mivel a szakmám a középiskolai végzettségem szerint néptáncos, és van hozzá egy pedagógus végzettségem, ezért bátorkodtam, hogy óvodásokat oktassak táncolni.
Kis csoportosokkal kezdesz?
Nem, inkább nagyobbakat, tehát ez olyan 5-6 éves korúakat kezdtem el tanítani, és aztán a kicsik is annyira szeretik, hogy ők is jönnek most már. Tehát most már 2 korosztályomban az obiban vannak egy kisebbek, és vannak a nagyobbak.
És mit csinálsz velük?
Játszok.
Miket játszatok?
Hát elsősorban népi gyerekjátékokat, énekes, dalos körjátékokat játszunk, énekelünk, és a legelső anyag, amivel foglalkozunk, az az ugrós, dunántúli ugrós.
De ez már mind a játékok után?
Az a játékok után, játékok közben, igen.
Hány gyereket tanítasz körülbelül?
Ez változó. Az egyik csoportomban 20 körüli a létszám, a másikban pedig 12-13 az átlagos létszám.
A szülők mit szóltak hozzá, hogy az óvodában lesz néptánc is?
A szülők nagyon szeretik, és hát van, hogy olyan helyzetekben is erőszakolják, amikor a gyerek nem annyira szeretné még. Tehát nagyon kicsikkel azért nem jó foglalkozni még néptáncban, mert nagyon hamar elfáradnak, és a szülők mindenképp szeretnék azt, hogyha ha külön szakkörökre járna, és én egy 3 éves gyereknél nem támogatom a külön szakkört még.
Milyen örömei vannak egy tánctanárnak, ilyen kicsikkel mondjuk?
Hát az együttjátszás öröme. Szerintem elsősorban mindenképpen az, hogy én is együtt játszok a gyerekekkel, és átélem ugyanazokat a játékbeli örömöket, amiket ő, másodszorban pedig az, amikor látom, hogy táncol, és mosolyog, élvezi a táncot.
És milyen problémákkal találkozol?
Hát leginkább pedagógiai problémákkal, tehát amikor egy-egy helyzetet nem tudok megoldani, vagy van olyan lépés, ami túl bonyolult, és nem tudom lefordítani gyereknyelvre, akkor ez mindenképpen egy probléma, de hát ez azért van, hogy ezt megoldjuk.
És azok közül, a gyerekek közül, akikkel foglalkozol az oviban, körülbelül hányan folytatják a táncolást mondjuk az általános iskolában?
Hát az a helyzet, hogy én 3-4 éve foglalkozom ovisokkal, és szerintem ez attól függ egyelőre még, hogy az iskolában van-e még táncoktatás. Tehát van-e lehetősége az iskolában.
Farkas Gábor vagyok. Nagyon szeretem a néptáncot, nem tudom, de törekszek.
És oktatod.
Igen.
Hogy lesz valakiből néptánc tanár?
Hát én azt gondolom, hogy ezt azért sok tekintetben a véletlen hozza. Amikor elkezd az ember táncolni, akkor az első gondolata az nem az, hogy szeretne tanítani, vagy legalábbis az esetek többségében nem az. Először csak elvarázsolja a táncnak a lendülete és az ereje, és aztán, amikor egyre több mindent megért ebből, akkor rájön annak a szépségére, hogy talán a legnagyobb dolog az, hogy amiket mi megtapasztalunk, azokat megpróbáljuk továbbadni, lehetőség szerint ahhoz méltóan, ahogy mi megtanultuk, és akiktől megtanultuk. És aztán, hogyha erre ideje és energiája van az embernek, akkor azért azon is múlik, hogy lesz-e valakiből tánctanár.
Mikor kezdtél el táncolni?
Azt lehet mondani, hogy későn kezdtem el komolyabban táncolni, addig műkedvelő szinten elmentem ugyan táncházakba, de összességében egyébként nem voltak sikeres élményeim, úgyhogy én azt gondoltam, hogy szerintem én nem fogok tudni megtanulni táncolni, de aztán szerencsére az egyetem alatt óriási kedvet kaptam, és aztán ez mind a mai napig tart. Éppen ezért azt tudom mondani, hogy a táncot csak kihagyni lehet, és későn kezdeni nem.
Tehát akkor nem késő gimnáziumban elkezdeni táncolni?
Nem, hát én, ahogy mondtam már, nekem ez a mottom, hogy a táncot csak kihagyni lehet, későn kezdeni soha, mert hogy a lélektanát elkapni, ezt a fajta szépséget, és a másikban megtalálni a hasonló érdekességeket, szépségeket, ami a táncban benne rejlik. Mindenki úgy táncol, amilyen ember, és azért akivel egy jót tudok táncolni, az igazából lélekben is közel áll valószínűleg hozzám.
Akkor nem táncművészetit végeztél? Nem úgy lesz valakiből tanár, vagy nem feltétlenül úgy lesz valakiből tanár?
Például azok, akik már gyerekkorukban táncolnak, és azt gondolják, hogy ezt szeretnék hivatásuknak választani, azok mennek el oda, illetve aki később nem szerez mondjuk egyéb szakmát, illetve nagyon-nagyon integrálódik a táncmozgalomban, vagy a néptáncban, azoknak szükséges, hogy legyen hivatalosan papírja arról, hogy taníthatnak. Nem ott tanul meg, ezt sokszor igazolva láttuk már, nem ott tanul meg az ember táncolni, mármint nem a táncművészeti főiskolán. A táncművészeti főiskolán azért sémákat meg lehet tanulni, hogy hogyan kell tanítani, vagy mire kell esetleg figyelni. Magának a táncnak az ismerete az igazából nem ott mélyül el.
Hol tartottad az első táncórádat?
Nem emlékszem.
És most mennyit tanítasz egy héten?
Fú, hát ezt ki kell számolni, meg ez igazából változó is. Attól is függ, hogy ha például van esetleg egy szallagavató, vagy esetleg egy táncházba elhívnak, és akkor ott is kell tanítani. A nagy átlag azért az egy olyan 10 óra.
Sokan akarnak néptáncot táncolni szallagavatóra?
Hát én úgy tapasztalom, hogy egyre többen, szinte azt lehet mondani, hogy minden iskolában van ilyenfajta igény, most ki milyen szintig jut ezzel el, van, aki egy palotást jár csak el, vagy csak, hát idézőjelbe természetesen, vagy van, aki konkrétan azt mondja, hogy eredeti néptáncot szeretne. Vannak olyan iskolák, ahol kötelező néptáncot tanítani, és táncolni a szalagavatón, ott mondjuk ez pont nem teszi könnyűvé, mert a kötelező az mindig egy kicsit nehéz.
Milyen más helyeken szoktál még tanítani?
Van egyszer a táncegyüttesemnek az utánpótlás csoportja, a Bartók Táncegyüttes, illetve hát vannak különböző táncházak, vagy amivel a Bartók Táncegyüttes ilyen állandó partneri viszonyban van, a Téka Táncház, ami szombatonként van. Itt szoktunk tanítani, hát most már a többi táncház az, ahol én tanítottam, most éppen nem üzemelő fázisban van, úgyhogy jelenleg leginkább tanítok a táncházban szombatonként, vagy az együttesben, illetve hát Fóton a Fóti iskolában.
Minden tánctanárnak van valami specialitása? Egy terület, vagy valami ilyesmi?
Többnyire igen, biztos, hogy van. Vagy legalábbis olyan, ami a szívéhez jobban közel áll. Mondjuk nem biztos, hogy a szívéhez legközelebb állóról tud az ember a legtöbbet. Én nálam ezért ez azt hiszem, hogy így van. Mindenképpen van olyan, ami közel áll az emberhez.
Melyiket szereted a legjobban, melyik tájegységet?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Igazából minden táncnak, minden tájegységnek megvan a maga szépsége. Minden dialektusnak megvan a maga szépsége. Ha verbunkos jellegű táncokat nézzük, akkor abból nekem a szívem csücske az a szatmári, de ugyanígy nagyon-nagyon szeretem a rábaközi táncokat is. Illetve hát Erdélyben talán a magyar palackai tánc, de nagyon kedvelem a székelyföldi táncokat. Hát és aztán még lehetne sorolni.
Azt mondtad, hogy gimnazistákat is tanítasz elég sokat. Miben más egy 14 évessel elkezdeni, és miben más mondjuk egy 10 évessel?
Alapvetően a táncnak a legfontosabb lényege régen is az volt, mint ami ma is, még a diszkóba is igaz ez, vagy bármilyen olyan helyen, ahol táncolnak. A táncot alapvetően ismerkedésre használták az emberek, és arra szolgált, hogy olyan emberekkel, hát ez a férfiak esetében nőkkel, a nők esetében férfiakkal lehet kapcsolatba kerülni, akikre úgy szívesen tekintünk, de azért az utcán nem mennénk olyan könnyen oda hozzájuk, viszont a táncházban, vagy például egy diszkóban felkérjük, és próbálunk vele táncolni, vagyis tulajdonképpen próbálunk ismerkedni. Hát ezt egy 14 évesnek sokkal inkább ki lehet emelni, egy 10 éves számára ez kevésbé érdekes, illetve kevésbé kell kiemelni, hiszen náluk még a nemiség az nem annyira érdekes téma.
Tehát akkor a lányokból nőtt, a fiúkból férfit próbáltok nevelni így a táncoktatás folyamán?
Nem kell próbálni, vagy nem próbáljuk, szerintem ez egyébként eléggé adja magát. A táncban a nőnek nőként kell viselkedni, és a férfinak férfiként. Ha nem így teszi, akkor lényegében nem fog tudni táncolni. Egy csapást akkor lehet határozottan is jól megcsinálni, hogyha azért az férfias jellegű csapás, és a női lépések is akkor elegánsak és szépek, hogyha valóban egy kis nőiesség van bennük. Ez adja magát, hogy ez szépen lassan igazából kialakul.
Milyen nehézségekkel találkozom, mint tánctanár?
Sokszor és sokan és sok minden kapcsán, de a néptánc kapcsán is el lehet és el kell mondani, hogy ebben a rohanó világban igazából rendkívül nehéz olyan értékek felé orientálni a fiatalokat, amik nem gyorsan, nem egy pillanat alatt megszerezhető dolgok, tehát nem olyan, hogy bemegyek az üzletbe, leveszem a polcról, és akkor megvan, hazaviszem és kipróbálhatom. A táncért sokat kell tenni, sokat kell vele foglalkozni. Azért, akit egyszer elkap a lendülete, egyszer ráér ez arra, hogy mitől szép ez, miért érdekes egy másik emberrel harmóniában együtt mozogni. Ez igazából nem csak a néptáncra igaz, bármilyen táncra. Azt azért nem lehet utána eltántorítani ettől, de eddig eljutni ez valóban sokszor nem könnyű, mert egyre türelmetlenebbek, úgy látom, az emberek. Az internet, ez az elképesztő információ mennyiség, ami eláraszt minket, ez mindenképpen pillanatnyi élményeket adó dolgokat jelent, a tánc pedig ennél sokkal lassabban érhető tetten. Leginkább ez a nehézség, hogy mégis azt a szépséget, ami ebben mélyen van igazából, és mélyről kell elővarázsolni, ezt valahogy minél hamarabb át kell tudni adni, és itt a minél hamarabb a legnehezebb dolog. Talán azt lehet mondani, hogy egyre rövidebb időnk áll erre rendelkezésre, mert egyre türelmetlenebbek fiatalok.
Tehát sokan esnek ki például az utánpótlásból?
Ott azért nem annyira vészes. Egy picit azért ott is látszik, hogy kevesebb az elhivatott emberke, kevesebb az, aki mondjuk 3-4 év táncol, és utána azt mondja, hogy akkor ő ezt hosszabb távon is szeretné csinálni. Sajnos a néptáncban, főleg egy fiú táncos képzésénél az alapidő az legalább 3 év, onnantól kezd igazán szépen táncolni. Hát igazából ez az iskolai oktatásban nehezebb, ahol ugye azt lehet mondani, hogy előírt tantervi követelményként kell tanítani, és azért egy kötelező dolog az mindig nehezebb. Aki idejön az együttesbe, az már önként szeretné, vagy választotta ezt, és tehát értelemszerűen érdeklődőbb, és azért több türelme van, mint az átlagnak.
Székely Áron, születtem 1984. szeptember 30-án Budapesten. Jelenleg New Yorki lakos.
Miért volt a bemutatkozásod olyan, mint egy gyűjtés?
Nagyon sok népzenét hallgatok, sőt, csak népzenét, meg kis klasszikus zenét is. Számomra ez a népzene, meg a néptánc az, ami a szívemhez közel áll. Még így idegenben is, sőt, talán még idegenben, úgy Amerikába szakadva, még sokkal fontosabb is, egy komolyabb szerepet foglal el.
Hol tanultál táncolni?
táncolni, hát én engem kicsi koromtól fogva már szüleim cipeltek táncházba, gyerek táncházakba, és mert édesanyám táncos volt, édesapám meg hegedűs, és emiatt azért benne volt így a háttérben a népzene meg a néptánc szeretete. Aztán a 12 éves koromban, amikor visszaköltöztünk Romániából, akkor jártam egy ideig a Bihariba. Hát nem volt olyan nagyon jó élmény. Aztán akkor utána volt egy kiesés, másfél évig jártam a Bartók ifi csapatba, ott is elég jó volt az elején, de aztán onnan is, ott is összetűzések voltak, meg nem éreztem úgy, hogy nagyon jó lenne a dolog. Úgyhogy azt is abba hagytam, ez pár alapot azért szolgáltatott, meg édesanyám is tanítgatott, és utána, amikor New Yorkba kerültem, akkor 17 éves koromban döntöttem, hogy jött a helyi csoportba, aminek a neve Ritka Magyar Néptánc csoport volt. Oda beálltam, egy régi család ismerősünk vezette meg ott, aki volt egy pár még nagyon 80-as évekből aktív táncos, akik Amerikába emigráltak. És hát ők igazából, akik ott voltak ebben a csapatban, ők mind magyarországiak voltak, tehát Marosvásárhelytől Miskolcig mindenhonnan voltak emberek. És elég jól ment ez a csapat nekem, mint akkor, mint tínédzser, 17 évesen, ez egy nagyon jó buli volt, és úgy éreztem, hogy ember számba vesznek, plusz valami hasznosat tanultam meg, koordinált mozgást is tanultam, ami azért fontos volt.
És ezután tanultál még valahol?
Ezután igazából itt a csoporta volt egy aktív, nagyon aktív másfél-két évünk, akkor sok fellépés volt. Aztán a csapat ugye elkezdett szétszéledni, szétzülleni, nem igazán tartotta senki kézben, intrikák, mindenféle problémák voltak. Én egy kis léptem a csapatból akkor egy idő után, mert úgy éreztem, hogy nem halad a munka, nincsen csapatszellem. De előtte még Magyarországról jött egy tánctanár, Lajkó Levente, ülésen van, azt hiszem, ott Szeged környékén. Nagyon jó táncos volt, és ő délalföldit tanított, és ott akkor láttam is többször táncolni, meg nagyon tetszett, ahogy tanít, és olyan jó kiállása volt, és akkor utána hallottam az együttesükről, amit csináltak, ez az Ordasok nevű együttes, hogy elkezdtem nézegetni az előadásokat, mondom, hú, milyen jó szinten táncolnak ezek. Szóval az ember tényleg foglalkozik az anyagokkal, akkor lehet, hogy ilyen szintre is el lehetne ezt a dolgot vinni, és akkor elkezdtem utána anyagokat gyűjteni, táncanyagokat, és elkezdtem magamra és magam szakállára tanulni.
Milyen táncanyagokat gyűjtöttél?
Hát főleg erdélyi táncanyagokat igazából, azok érdekeltek jobban, meg még most is. Azon belül pedig hát főleg a magyar, meg most már utóbbi időben a román táncanyagokkal is, meg át cigányanyagokkal is szoktam foglalkozni. De hát régi filmek, néma filmek. Az első anyag, aminek úgy komolyabban nekiestem, az a Ördöngös Füzesi volt. Ez van egy 1969-es néma film.
Néma?
Néma, igen. Hát ott szenvedni kellett, vissza kellett tekerni ezerszer, amíg végül sikerült a dolgokat megtanulni. Akkor volt olyan, hogy ugye megtanultam, de aztán rájöttem, hogy hoppá, ez hangsúlyban el van tolva. Aztán amikor ugyanazokat az öregeket még ketten arról a filmről élnek, Füzesen, Hajdú Feri bácsi, meg Réti János bácsi, és mikor láttam őket így 70 meg 81 nehány évesen táncolni, ugye akkor az is nagyon sokat segített, hogy lássam, hogy mi hogy táncoltak 50 évesen, hogy táncolnak most 81 néhány évesen.
Kötöttél valaha közelebbi ismeretséget adatközlőkkel? Esetleg táncoltatok együtt?
Találkozni találkoztam több adatközlővel, de inkább csak beszélgettük meg tenni éneket, hogyha vettünk fel. Szucságiakat láttam például táncolni, Samu bácsiékat. Meg voltak, akiket úgy láttam táncolni, de úgy, hogy oda menni, és hogy mutassa meg ezt a figurát, vagy ilyesmi, azt úgy nem. De úgy voltam, hogy inkább a helyszállamét próbáltam mindig magamba szívni, és utána pedig hazamentem szépen, és akkor tekergettem a videokazettámat, amíg végül sikerült. Aztán miután kicsit a modern technika vívmányaiba beleásta magam, azóta bedigitalizáltam az összes videokazettámat DVD-re, úgyhogy most már be lehet akár még nagyítani, és meg le lehet lassítani, meg egyéb ingyenségek.
Vannak táborok, mindenféle táborok.
Hát,
oda jártál?
Táborokban, nagyon sok táborban nem mentem, válaszúti táborban voltam kétszer. Meg most ott kint Amerikában is szerveztek egy hosszabb idő után egy nagyon jó tábort Michiganben. Az ottan a detroiti együttes, Csipke együttes. Nagyon jó volt most az üsztűrű volt kint a kis Pistivel. Nagyon jó volt, nagyon jó buli volt. Szuperül tanítottak is. Pisti az egy energiabomba, tényleg vitte a bulit.
Mitől lesz valaki jó tanár?
Vannak, akik csak ösztönösen jó tanárok, én azt hiszem, de különben attól, hogy végig tudja gondolni azt, hogy hogy építkezik a tánc, hogy mi a táncnak a szerkezete, hogy ugye az improvizációt is meg kell érteni, hogy valaki az improvizációnak is meg szabályai, tehát hogy milyen szabályok szerint improvizál az a falusi ember, és ennek függvényében akkor úgy tanítani, hogy az embereknek ne csak fix sorozatokat tanítson meg, hogy most mondjanak fel egy verset, egy koreográfiát, hanem tudjanak úgy tényleg magukévé tudják tenni ezeket az elemeket, és saját egyéniségük tükröződjön azon keresztül, amit csinálnak. Tehát a lényeg az, hogy megtanítani nekik igazából azt a szabályrendszert, amin belül ők stílustisztán tudnak improvizálni.
Mit jelent az, hogy stílustisztán?
Hát ez jó kérdés, ez általában szerintem a legnagyobb ilyen diskurzus. Mitől táncolva jó stílustisztán? Mert ugye egyrésztről akkor is stílustiszta ember, hogyha egy az egyben lemásolja azt, amit lát a filmen vagy az öregeket, de valahol az sem működik, mert te nem az az ember vagy. Tehát igazából én személy szerint az, hogy stílustiszta, azt úgy definiálnám, hogy rá kell ismerni azokra a mozgatórugókra, azokra az alapelvekre egy megadott tájegység, vagy falu csoport táncain belül, amik az embereket motiválják, ami szerint mozognak, ahogy improvizálnak, és hogyha ezek a fő irányelvek megvannak, akkor azon túl már az ember ezekre ráépítheti a saját egyéniségét. És akkor stílusos lesz, de mégis az adott egyénnek a saját tánca lesz, és nem valaki másnak lemajmolta a táncát.
És akkor te most is New Yorkban vagy, és akkor, ha jól tudom, tanítasz is.
Igen, két csoportot tanítok, egyet vezetek, egy másikat meg még tanítok is. Most éppen az egyikkel magyar szemedeki, meg magyar ózdi táncokkal, a másikkal meg mezőszopori román táncokkal éppen. Nem könnyű azért, és főleg, hogy legtöbben idősebbek nálam, tehát igazából nekem magamra kell ezt válni, hogy én vagyok a legfiatalabb, a legtöbb időm van legaktívabb nyilván, és a többieknek pedig vannak mindenféle elfoglaltságaik, és akkor itt ez nehézség, hogy tudom balanszírozni azt, hogy mindenki legyen motivált, hogy menjenek a próbák, haladjon a munka, de ne legyek túlzottan szigorú, mert meg kell értenem, hogy hát mindenkinek van saját magánélete, ami sajnos nagyon sokszor összeférhetetlen a táncolással.
Milyen problémái vannak egy tánctanárnak?
Hát kis kamara csoportokról beszélünk, maximum 7 pár. És a New Yorki csoportom az erősebb, az csak 4 pár, de ott tapasztaltabb táncosok vannak. De igazából itt az a gond, hogy én több munkát várnék el mindenkinek a részéről. Mindenki megkapja az anyagot, nézegeti a filmet, gyakorol, próbálkozik. És hát ezt nem nehéz megcsinálni. Meg ha fellépések vannak, akkor ugye nekem személy szerint, mint együttes vezető, nem csak táncot tanítok, nekem kell adminisztrálnom mindent. Tehát itt a másik az, hogy angolják a networkinget is nekem kell intéznem, és aztán arra kell vigyáznom, hogy minden flottul menjen addig, mikor odaérkezünk, és amíg le nem lépünk a színpadról. Vagyis mondhatnám, amíg megkapjuk a fizetséget a fellépésért, mert ugye ez is lényeges. Ja, hát a pénz igen, a támogatás az egy másik dolog, hogy szerez egy táncegyüttes ott kint pénzt. Lehetnénk non-profit cég, akkor lehetne folyamodni állami segélyekért, de az a helyzet, hogy ezt már én se tudom felvállalni, hogy teljes munkaidőben azzal foglalkozzak, hogy egy csoportot így cégszerűen futtassak. Talán azért is, mert tudom, hogy ennyi energiát beleölnék, de annyira nem haladna a munka, hogy megérje ezt mind beleölni, mert hát sajnos a realitás az, hogy az embert a hétköznapi élet mindig elvonja a tánctól, meg az általános ilyen művészi tevékenységektől.
És milyen örömei vannak egy tánctanárnak, aki egyébként táncol is, aki ugyanúgy benne van a koreográfiákban?
Azt érzi az ember belülről, amikor egy koreográfia tényleg úgy megy, körbenézek mindig, és látom, hogy na, végre egyszerre forgott, mindenki megvan, senki nem rontotta el. Vagy amikor csak kívül állok és nézem. Néha volt olyan, nem is tudom, egyszer volt egy pillanatom, mert őszoporit csináltunk éppen, és egy megadott kiforgatós figuránál tényleg mind a 4 pár annyira szépen egyszerre csinált, hogy úgy nézett ki, mintha egy ilyen rózsa egy kivirágozna, hogy gyönyörű volt akkor egyszer, úgyhogy nagyon örültem, meg is dicsértem őket. Hát ez nem sokszor történik meg azért, hogy mindenki ennyire együtt legyen, de vannak azok a pillanatok, amikor úgy érződik, hogy mindenki egy hullámhosszon van, elkapjuk a dolgot, jókedélyű mindenki, és akkor hogy ez a színpadról is lejön, amikor nem csak arra figyelünk, hogy na, és melyik lábunk akad össze, melyikkel, meg hogy úristen, most jobbra 2, balra 3, hanem tényleg táncolunk, és úgy, ahogy ez elő van írva a koreográfiában, és akkor ez átérződik, és a közönség is igazából ezt érzi. Alapvetően, hogyha az ember egy tánccsoporttal fellép, én azt hiszem legfontosabb az, hogy azt az energiát, meg azt a táncszeretetet tudja átadni a közönség fele, ami igazából őszintén az emberben van. Csak hát ezt nehéz, ugye, úgymond gátlástalanul átadni, mert mindig megvan ez a enyhe lámpaláz mindenkiben.
Táncolsz is, és tanítasz is, és nem fura, amikor téged koreografálnak, és nem te vagy a koreográfus?
Nem nagyon szoktak engem dirigálni ez a helyzet. Van egy pár régi koreográfiánk, igen, amiben mondják, hogy hova állják. Hát akkor csak oda állok, ahova kell, ez lényegtelen alapvetően. Meg úgy van igazából, hogy ez is attól függ, hogy mondják az embernek, hogy na most állj oda, meg ne állj oda. De nem zavar engem, hogyha úgy vagyok, hogy nem én tanítok, akkor a dolog lényeg az, hogy én is része vagyok ennek a csapatmunka, aztán akkor csinálom a legjobban a dolgomat. De hát általában mindig úgy szokott lenni, hogy én vagyok az, aki végül is az egészet összeszerkeszti, úgyhogy ez nem gyakran áll fenn.
Akkor nem akasztják a hóhért?
Nem. Most múltkor volt, mondjuk egy régi koreográfiát visszahoztunk, de semmi nem volt. Meg ott is variáltuk össze-vissza a koreográfiát, mert régi volt, nem volt túl jó, aztán a másik srác, aki az együttes hivatalos vezetője vele, és mindig ketten dugjuk össze a fejünket, hogy mi lesz.
Mit jelent valakinek külföldön magyarul táncolnia?
Hát én számomra igazából talán ez a legfontosabb kapocs az anyaországhoz. A tánc meg a zene is olyan dolgok, amik minden nyelvi vagy minden kulturális határt is át tudnak lépni, és mindenki más érti vagy érzi, hogy itt egy értékről van szó, de mi nekünk, magyaroknak pedig egy olyan sajátságos értéket képvisel, amitől nem veszünk el annyira ott abban a nagy forgatagban. És érdekes dolog látni azért, hogy még olyanok is, akik második, harmadik generációs amerikai magyarok, ők is azért hozzák a gyerekeiket, és még ott is van még egy pár, akiket ez megfog, meg látszik, hogy élvezik. Keményebben kell vele dolgozni persze, mert azért az ember minél kevésbé van közel az anyaországhoz, már származásilag is, ugye, annál nehezebb ez az egész. De hát van sokféle jó sztori mindenfele a világban, magyar néptánc csoportokról, sőt, olyanokról is nagyon jók, nagyon lelkesek, és néha egy szót sem beszélnek magyarul.
Például az urugvái tündérkert, ugye?
Igen, pont rájuk gondoltam különben. De azért nagyon fontos, hogy magyar az ember beszéljen magyarul. Szerintem a nyelv az nagyon komoly összefüggést jelent. Itt az ember nem tud rendesen magyarul, akkor nem tudja azt a zenét úgy játszani, vagy úgy táncolni.
Ha jól tudom, olyanokkal zenélsz kint, akik legalábbis nevük alapján nem éppen magyarok, ugye?
Igen, a primásom ő abszolút egy amerikai srác, és műfajilag is ő különben klezmert hegedül, eredetileg fiatal korától, de nagyon megkapta a magyar zene, az erdélyi zene is, és tanult magyarul, átjött Magyarországra tanulni, és teljesen folyékonyan beszél magyarul, úgyhogy nagyon örülök neki, mert igazából az történt, hogy ahelyett, hogy én kell, hogy hozzábeszéljek angolul, így végül is folyamatosan mindig, amikor próbálunk, akkor magyarul megy az egész, bőgősünk is magyar, úgyhogy ez így nagyon jó, mert végül is még egy embert megnyertünk az ügynek.
Azt mondtad, hogy a néptánc segít magyarnak megmaradni a nagyvilág forgatagában, és mi lesz, ha egyszer hazaköltözöl?
Ha hazajövök, akkor magyar leszek itthon, tehát ez így. Az identitás szempontjából veszély nem fog annyira fenyegetni. Habár az biztos, hogyha körbenézek itthon is, akkor azért erősen olvadnak be az emberek így a nyugati társadalmi mintába. De nem tudom, igazából ha hazajönnék, szerintem megpróbálnám magam kis csoportját összerántani. Tehát ezt a dolgot én úgy szeretném mindig csinálni, ahogy én akarom, nem igazán szeretném, hogy valaki más megmondja nekem. Talán azért sem, mert úgy érzem, hogy viszonylag jó elképzeléseim vannak, és úgy szeretném csinálni ezt az egész táncot is, meg a zenét is, ahogy nekem kedvem van hozzá, és ahogy ez mindenkinek örömet okoz. Úgyhogy ezért mondhatni önzőségből vagy csökönyösségből, de inkább nem az lenne, hogy betársulnék valahova máshova.
Köszönöm a figyelmet, mára búcsúzom. Örülök, hogy velem tartottatok. Legyen szép a napotok. Bátki Annát hallottátok.